Imádásról lesz szó, mert Isten már hónapokkal korábban a szívembe helyezte ezt az üzenetet, és szeretném ezt megosztani veletek, amit Isten a szívembe helyezett. De legelőször is a bűnbánat egy kicsit közel áll a szomorúsághoz. És így bevezetőként végig gondoltam azt, hogy ugye van a szomorúság, és annak az ellentéte az öröm. És hogy mi nagyon szeretünk örülni, és arról beszélni. De elgondolkoztam azon, hogy fontos az, hogy az érzelem világunk összhangban legyen állapotunkkal. Tehát ez az egészséges érzelemvilág, ha valakinek az érzelmei az Isten előtti állapotával összhangban van. Az érzelmeink ilyen formában, ha ez megvalósul, akkor valóban segítségünkre szolgál, tudunk tájékozódni az életünkben. Ha viszont nem ez a helyzet, ha az érzelmeink Isten előtti állapottal nincsen összhangba, akkor önmagunkat csapjuk be, és egy hazug és hamis álomvilágba éljük az életünket. Nézzük azt, hogy Isten igéje mit mond az örömmel kapcsolatban. Nem tudom, hogyha itt most több igeverset is időnként föl fogok olvasni, várjak mindig arra, hogy szeretnétek kikeresni, vagy inkább folyamatosan olvassam föl, jó? Tehát a Zsoltárok könyvéből a 16. Zsoltár 11. verse úgy szól, hogy megismerteted velem az élet útját, teljes öröm van te nálad, örökké tart a gyönyörűség jobbodon. Na ebből mindjárt megtudjuk azt, hogy az öröm hol található, az öröm Istennél található. Tehát, hogyha Istennel helyes kapcsolatban vagyunk, az érzelmeink mit mutatnak, mint jelzőlámpa az örömöt. Ez mutatja azt, hogy jó helyen vagyunk. Na mi van akkor, hogyha Istentől távol kerülünk? Erről is beszél a Szentírás. A zsidókhoz írt levélnek a 12. fejezet 15-ös verse azt mondja, hogy vigyázván arra, hogy az Isten kegyelmétől senki el ne szakadjon, nehogy a keserűségnek bármely gyökere fölnövekedvén megzavarjon, és ezáltal sokan megfertőztessenek. Tehát ez azt jelenti, ha Istentől távol vagyunk, akkor nagyon természetes a keserűség és a szomorúság. Ez egy jó dolog, hogy ez van. Mert ez fogja nekünk megmutatni azt, hogy rossz helyen vagyunk, rossz az állapotunk. De ha ez felborul bennünk, akkor nagyon nagy bajban vagyunk. Ha nem tükrözi az érzelmünk az állapotunkat. Azt mondja Isten igéje, hogy ha az örömünket nem Istenben élvezzük, akkor mi paráznák vagyunk. Nem mi a helyzet? Tehát Isten közeli kapcsolatba akar vonni önmagába, szoros kapcsolatba, mint férj és feleség. Együtt éljük az életünket. De mi van? Hátat fordítunk Istennek, eltávolodunk tőle, ezért automatikusan a keserűség és a szomorúság az életünkben megjelenik. Na most ez arra kéne, hogy indítson minket, hogy megforduljunk, és megint az öröm forrásához Istenhez oda menjünk, és megvalljuk, és megvárjuk a bűneinket. De mi van akkor, hogyha az ember erre nem képes megfordulni? Akkor keres máshol örömet. És ezt az örömet a világban találja meg, és tudni kell, hogy a világ, ugye tegnap este is volt szó, tulajdonképpen egy Isten nélküli létre berendezkedett ellátó rendszer. Mindent meg akar adni az embernek, ami a szükséglete. Azt, ami étel, szállás, mindaz, amire az embernek szüksége van, az örömöt akarja adni, és biztonságérzetet. Mindezt próbálja nyújtani a világ. De Isten igéje azt mondja, hogy ezek mind-mind hazug dolgok, hamis dolgok. Ebben az állapotban, amikor valaki Istentől távol van, az lenne jó, hogy a szomorúság és a keserűség jellemezne az életét, hiszen ez szolgálná a gyógyulásnak az útját, ez az, ami megmutatná számára azt, hogy rossz helyen van. Ezért fogalmaz Jakab az ő levelében az, hogy ugye egy gyülekezetnek írja az üzenetét, hívő embereknek írja az üzenetét, és azt mondja, hogy a világgal való közösség, kapcsolat, a világnak a szeretete az ellenségeskedés Istennel, sőt, ez egy paráznaság, és úgy szólítja őket, hogy parázna nők és férfiak. és intelmekkel látja el Jakab a gyülekezetet, és azt mondja, hogy nyomorkodjatok, és gyászoljatok, és sírjatok, a ti nevetéstek gyászra forduljon, és örömötök szomorúságra. Tehát ugye ott egy gyülekezetben örvendeznek, minden rendben van, Jakab meg azt mondja, hogy hát ti a világot szeretitek, a világot élvezitek, Istennek átad fordítottalak. Ugye azért van annyi viszálykodás, egy csomó gonosz dolog a gyülekezetben, mert földiek, testiek és ördögiek vagytok. És figyelmeztet arra, hogy rossz helyen vagytok, vissza kéne fordulni Istenhez, paráznák vagytok. És a helyreállásnak az az útja, amikor ez a hamis örömérzet vagy biztonsági érzet megváltozik az életünkbe, és az öröm szomorúságra, a vidámság meg gyászra fordul. Azt írja a Prédikátor 7.3-ban, hogy jobb a szomorúság a nevetésnél, mert az orcának szomorúsága által jobbá lesz a szív. Értitek? Tehát ezt már sok, már az Úr Jézus születés előtt már Salamon király is felismerte azt, hogy milyen örömök léteznek az életben. És ő megállapította azt, hogy a szomorúság még jobb a nevetésnél, ugye, ha az orcának szomorúsága által jobbá lesz a szív. Tehát a szívünk változik meg, mert a szomorúság által meglátjuk a saját helyzetünket, és Istenhez fordulunk. Tehát komoly szerepe van az érzelmeknek a mi életünkben, csak ugye, ha egészséges, akkor Istenhez segítenek minket, ha hamis, akkor valami csodának kell történni az életünkben, hogy felboruljon minden. Tehát ami eddig öröm volt, a szomorúsággá váljon, amitől eddig óckodtunk és tartottunk, az kívánatossá váljon az életünkben. Na, hogy történik ez ma? Istennek a Szent Lelke végzi ezt a kiózanító, feltáró munkát ebben a mai világban. Az Úr Jézus azt mondta, hogy és a Szent Lélekre hivatkozott, és az, mikor eljön, megfedi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében. Bűn tekintetében, hogy nem hisznek én bennem. És igazság tekintetében, hogy én az Atyához megyek, és többé nem láttok engem. Ítélet tekintetében pedig, hogy a világnak fejedelme megítéltetett. Tehát ez János Evangélium a 16:8-10. Verse. Mit értünk meg itt Isten Szent Lelkének a munkájáról? Az, hogy megfedi a világot, az azt jelenti, hogy a fedőt valamiről leveszi és belenéz. Ugye megmutatja számunkra a saját állapotunkat. Leleplező munkát végez az életünkbe, és alapjában véve három dologról beszél. A bűn az, hogy nem kapcsoljuk az életünket az Úr Jézus Krisztushoz. Tehát nem hisztek én bennem, nem kapasztottok meg bennem, nem bíztok meg bennem. Minden bűnnek és gonoszságnak ez a gyökere, az Úr Jézus nélküli lét itt a Földön. Aztán arról is beszél, hogy ő, az igazság az, hogy ő az Atyához megy, és többé nem látjuk őt. Ennek is van komoly üzenete, hogy ő fönn van mindenek fölött a mennyekben, az Atya jobbján. Ez az ő pozíciója, minden szellemi fejedelemség fölött, a gonoszság hatalmai fölött áll. És az a helyzet, hogy ő velünk nem látható formában találkozik, hanem láthatatlanul. Szóval többé nem látok engem. Tehát, hogyha valaki álomra, meg látomásba akarja meglátni az Úr Jézust, az tévúton jár, az Úr Jézus előre megmondja, hogy nem látható formában találkozhatunk vele, de valóban találkozhatunk vele. A harmadik dolog, amit megértett velünk a Szentlélek, hogy a világnak fejedelme megítéltetett, az, hogy ez az Isten nélküli létre berendeztetett világnak a fejedelme a sátán, és a kereszten az Úr Jézus Krisztus ezt legyőzte, és leszámolt ezzel a rendszerrel. E világ fejedelme megítéltetett, ítéletet alatt áll az Isten nélkül élő világ, és ez int is minket arra, hogy ne ebben a világban éljünk, hanem ismerjük meg azt az új világot, ami az Úr Jézus Krisztusnak az uralma jelent az életünkben. Nézzük meg azt, szomorúság. Ugye azt olvastuk a Prédikátornál, hogy a szomorúság jobb a nevetésnél. Na, akkor nézzük meg. A szomorúság önmagában nem jelent megoldást az életünkben. Mert azt mondja Isten igéje, hogy ez a szomorúság lehet világ szerinti, meg Isten szerinti a szomorúság. Nézzük meg. Úgy van a 2 Korintus 7:10-ben, mert az Isten szerint való szomorúság üdvösségre való megbánhatatlan megtérést szerez. A világ szerint való szomorúság pedig halált szerez. Hát ez van, van kétfajta szomorúság. És ugye, hogy ismerhetjük föl a világ szerinti szomorúságot? Mind a kettő szomorúság, sőt Isten igéje ugyanazt a szót használja rá, szomorúság, szomorúság, a görögbe is. Hát, hogyha röviden össze akarjuk foglalni ezt a világ szerint való szomorúságot, akkor úgy tudnánk ezt összefoglalni, hogy ez egy önsajnálat. Saját magamat sajnálom. Ha valaki saját magát sajnálja itt a teremben, abban az életében világ szerint való szomorúság van. De ez az önsajnálat mit eredményez az ember életében? Halált, pusztulást fog eredményezni. Hoztam egy igét Ézsaúnak az életéből, vagy Ézsaúra vonatkozóan írja a zsidókhoz írt levél szerzője a 12. fejezet 17. versében. Figyeljétek meg! Mert tudjátok, hogy azután is, mikor akarta örökölni az áldást, megvettetett, mert nem találta meg a megbánás helyét, noha könyvhullatással kereste azt az áldást. Tehát van egy ember, Ézsau, aki ugye elsőszülött volt, Izsáknak az elsőszülöttje volt, de ugye istentelen életet élt. És az első ugye egy tál lencsér, azt mondja, mit jelent nekem az elsőszülöttségi jog, eladom neked, rendben van. Jákob meg leleményes volt, vagy csaló volt, ugye sokféleképpen lehet ezt fogalmazni. Ő tudta, hogy mire pályázik, el is nyerte így az elsőszülöttségi jogot, megvásárolta. Egyébként ez jelenti a paráznoság, eladhatónak vagy megvásárolhatónak lenni. Nem véletlenül mondja, hogy Ézsau, ne legyetek olyan paráznák, mint volt Ézsau, istentelen és parázna, mint Ézsau. Eladta egy tál lencsért az elsőszülöttségi jogát. Utána ugye jött az, hogy az áldást is elveszíti, mert az anyja leleményességéből fakadóan Jákob elnyeri apjának, Izsáknak az áldását. Na és ez nagyon nagy szomorúságot eredményezett az ő életében. És hát nagyon elgondolkozhatunk azon, hogy hogy lehetséges, hogyha valaki ilyen buzgón keresi a megbánásnak a helyét, hogy nem találja meg. De én fölvetem a kérdést. Mit keresett Ézsau? Mit keresett Ézsau? Már te lehet, hogy tudod. Igen. Tehát igazából ő az áldást kereste. Tehát Ézsau nem az Istent kereste, az áldást kereste. Miből adódott neki az ő szomorúság, hogy elvesztette az áldást? Isten nem kereste, az áldást kereste. Ez volt az ő céltévesztés az életében, és így nem is találta meg az életében a megbánás helyét. Ebből láthatjuk, hogy a megbánás önmagában nagyon kevés. A világ szerint való szomorúság, a rajta kapott tolvaj érzete. Egy kicsit gondolkozunk ezzel, ezt nem én találtam ki, ezt én is olvastam, hogy a világ szerint való szomorúság nem más, mint a rajta kapott tolvajnak az érzete. Mi történik? Éjszaka betör egy házba, és elkapják. És ez a tolvaj nagyon szomorú. De miért szomorú? Mert lebukott. Lebukott, és ennentől kezdve a társadalomban ő egy tolvaj. És mindenki így tekint rá, hogy te csak egy tolvaj vagy. Szomorú. De hát mit jelent ez az életében? Ugye még egyszer mondom, hogy a rajta kapott tolvajnak az érzése a világ szerint való szomorúság. Cselekedete lelepleződött, mindenki megismerte. Elgondolkoztam azon, hogy ez lehet csupán az emberi dicsőség elvesztése, ami szomorúságot eredményez az életünkbe. Hogy a továbbiakban nem csodálják, kikerül a figyelem középpontjából. Sok esetben ilyen helyzetben vannak a felkapott emberek, vagy felkapott sztárok. Ez lehet a kereszténységen belül is, és a kereszténységen kívül is. Felkapták, nagynak tekintették, és egyszer csak kiesik a figyelem középpontjából. És szomorúság van benne, hogy elvesztette az embereknek az érdeklődését. Nem olyan értékes, mint korábban gondolta. De lehetséges az is, hogy a világ szerint való szomorúságot a környezet mélységes megítélése hozza el számunkra, mint a lebukott tolvajnak az esete. Aljas megvetett embernek érzi magát, a társadalom vagy a környezete megbélyegzi, kiveti, önmagát sajnálja az ilyen ember. És mi ennek a gyümölcse Isten igéje alapján? Az előbb felolvastuk, hogy halál a gyümölcse. Végig gondoltam azt, és mindenki olvasott már sztárokról, hogy hány sztár vetette el az életét, amikor oda lett fiatalsága vagy népszerűsége. Öngyilkosok lesznek egymás után. Nem tudják feldolgozni ezt az életükben, hogy mi az, hogy most már nem én vagyok a sztár. Vagy olvastam egy olyan énekesnőről, aki 41. születésnapján lett öngyilkos. Egyszerűen ezt már nem tudta feldolgozni, hogy már megöregszem, én is megöregszem. Eddig mindig ott voltam fiatal nőként, szép nőként a figyelem középpontjában, és már 40 éves vagyok is öngyilkos lett. Hát ilyen van. Ilyen számtalan példát tudunk hozni az életből. De én elgondolkoztam azon is, hogy gondolhatunk a mostanában történt sajnálatos eseményre, a rendőrgyilkosra. Ugye, aki megölte azt a 29 éves igazoltató rendőrt, és hogy nem csak azt az egy rendőrt sikerült neki lelőnie, hanem még egy 21 éves fiatalembert is az autóba. És mi történt vele? Valószínűleg nagyon felelőtlen volt, amikor ezt a tettét megtette, nem gondolta végig cselekedeteinek következményeit, de megtette indulatból. És mi lett? Ő maga is láthatta ennek a következményét. Minden média ebben van tele. Ha egyszer megtalálják őt, akkor ő lesz az, akit mindenki utál. Egy aljas, bűnös ember, egy gyilkos ember. És nézzétek meg, mit okozott a világ szerint való szomorúság az ő életében? Hogy lelepleződött önmaga előtt is, hogy milyen ember. Néhány órával rá öngyilkos lett. Véget vetett az élet. Nem tudta ezt feldolgozni az életében. Világ szerint való szomorúság volt benne. Nézzünk meg egy másik szemét, az egyik apostolt. Őt úgy hívják, hogy Júdás. Azt olvassuk a Máté 27.3.5-ben, amikor pedig Júdás, aki őt elárulta, látta, hogy elítélték, megbánta tettét, visszavitte a 30 ezüstöt a főpapoknak és a véneknek, és ezt mondta, vétkeztem, mert ártatlan vért árultam el. De azok ezt mondták, mi közünk hozzá, a te dolgod. Erre ő a templomba hajítva az ezüstöket eltávozott, ment és felakasztotta magát. Hát ugye Júdásnál azt látjuk, hogy ő megbánta tettét. Megbánta azt, amit tett. Megbánta azt, hogy elárulta az Úr Jézus Krisztus. De hát mi történt vele? És most, amikor a mai nap gondolkoztam ezen, hogy az a szó, ami ott áll, hogy elítélték, mindig azt gondoltam, hogy ez az Úr Jézusra vonatkozik. Hogy ugye belátta, hogy Júdás, aki őt elárulta, látta, mi történik Jézussal, hogy őt elítélték, mármint az Úr Jézust. De a mai nap azt mondta nekem az Úr, hogy ez nem azt jelenti, hogy Júdás látta, hogy őt, mármint Júdást ítélték el. Ugye elárulta az Úr Jézus Krisztust, ment a főpapokhoz, az írástudókhoz, a farizeusokhoz, azt hitte, hogy ez egy nagy dolog, bekerül abba a társadalomba, abba a közösségbe. Ő mindig a sikerességre, az elismertségre vágyott az egész életében. Amikor bizonyossá vált számára az, hogy az Úr Jézus Krisztus nem lesz egy földi király, akkor váltott az egészen, és akkor azt mondta, hogy csináljunk belőle gazdagságot, áruljunk el. Tudom, hogy ellensége a főpapoknak, áruljuk elő. És mi történt? Ezt nem díjazták még a főpapok se, akik az Úr Jézus életére töltek. Ezt elítélték ők maguk is, ezt az árulói magatartást. És amikor egymaga maradt, magábaroskat, még ezek az emberek is elítélnek engem, mit kezdek ezzel az állapottal? Nem tudok mit kezdeni, mint a rendőrgyilkos. Nem tudja ezt feldolgozni most már magába, és öngyilkos lett. Érdekes lenne azt elgondolni, hogyha valóban az lenne, hogy a Júdás azt bánta volna meg, hogy az Úr Jézust elítélték, az mit jelentett volna az életében. Lehet, hogy az megtérése segítette volna őt. Ki tudja. Hát azt látjuk, hogy a helyreállásunknak az útja Isten igéje alapján az Isten szerint való szomorúsággal kezdődik. A Máté 5.4-ben azt olvashatjuk, hogy boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Képzeljétek el, hogy itt ez a sírás, ez pontosabban gyászt jelent. És ugye mikor gyászol az ember, amikor valaki elveszi, vagy valami nagyon fontosat elveszi. Korábban egy tanításban azt hallottam erről az igeversről, hogy ez az ige az óemberi természetünknek az elgyászolását jelenti. Ugye Isten igében olvashatunk arról, hogy a bemerítkezés mi? A régi óemberi természetünk, halott természetünknek az eltemetése. Lehet, hogy az igehirdető ebből indult ki, hogy ez a gyász, ugye halottnak a temetése, elgyászoljuk. De egy kicsit gondolkoztam azon, hogy egy igazán megtérő ember gyászolja a régi életét, a régi emberét. Hát örül, hogy megszabadult tőle. Nincsen nagyon gyász az életében. És el kellett jutnom arra a feltedezésre, hogy ez a gyász nem másról szól, mint Istennek az elvesztése. Elvesztettem Isten, gyászolom az Isten. Gyászolom Isten, elvesztettem. Számomra nincsen más az Isten. És ez a hiányérzet, ez valamikor hiánya, mélységes hiánya, mélységes elvesztése az, ami bennünk munkálkodik. És hogyha ez munkálkodik, akkor ezek az emberek megvigasztaltatnak, Isten megvigasztalja őket, mert ugye felismerik, hogy Isten hiányzik az életükből. Azok az emberek, akik ezt felismerik, hogy Isten hiányzik az életükből, azok találják meg az Istent. Tudjátok, sokszor elgondolkoztam ezen, hogy kitől fordul el. Ugye mondják azt, hogy mi elfordulunk Istentől, Isten elfordult tőlünk. És hát egy picit elgondolkoztam ezen a helyzeten, hogy valójában mi a helyzet. És nem is olyan régen, egy hónappal ezelőtt gondolkoztam már azon, hogy eddig mindig azt gondoltam, hogy az Úr Jézus mindig olyan jó példázatokat talál a természetben, hogy megmagyarázza a szellemi igazságokat. És egy hónappal ezelőtt rájöttem arra, hogy ez nem így van. Márpedig ez másképp van, mert Isten úgy alkotta meg a mindenséget, a bolygókat, a természetet, hogy a szellemi igazságokat belőle felismerjük. A kettő között óriási különbség van, tehát hogy én keresek egy példát, hogy ez a valami úgy lett megalkotva, hogy én azt a szellemi igazságot felismerjem. És ez a valóság. Isten úgy alkotta a természetet, hogy abból a szellemi igazságokat felismerhessük. Ez Istennek a természete. Magasabb céljai voltak, mint csak fát és egyéb dolgot teremtsen számunkra. És elgondolkoztam a nap és a föld mozgásán, hogy a nap fel kell keleten, és lenyugszik nyugaton. Mi innen a földről szemléljük az eseményeket. Mi földi emberek vagyunk. Csak innen látjuk a dolgokat. És ugye közben már rájöttünk arra, hogy nem a nap kerül a föld körül, hanem a föld kerül a nap körül. És mit tanít minket az Istenhez fordulásról? Én azt láttam meg ebből az eseményből, hogy mivel a nap is akkor is ontja világos, melegítő sugarait, amikor föld elfordul, és nálunk besötétkedik és éjszaka lesz, hogy nem a nap fordul el tőlünk, mi kerülünk bűneink miatt az éjszakába. Értitek? Tehát Isten fénye mindig ragyog, Isten jó hozzánk, szeretetét mindig kiárasztja ránk, mi fordultunk el, ez a problémánk. De ha elfordultam, akkor nincs a szemem előtt az Isten, a hátam mögött van. Értitek? Tehát ezt tapasztaljuk. És az jó helyes is, amikor valaki azt mondja, hogy fordulj vissza, Uram, hozzám. De tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy Uram, végezd el az én szívembe azt, hogy vissza tudjak hozzád fordulni. Isten nem forgolódik jobbra-balra. Ő változhatatlan. Ő, mint a nap, ott van, ragyog, és árasztja ránk a szeretetét, az ő jóságát. De mi nem veszük ezt figyelembe, vagy semmibe vesszük. Az a kérdés, hogy érzékeljük-e az életünkbe, hogy Istent elvesztettük. Vagy olyan távoli számunkra az Isten, hogy nem halljuk a pásztornak a hangját. Ugye a jó pásztornak a példázata arról szól, hogy az én juhaim hallják az én szómat és követnek engem, az idegen hangját nem ismerik és elfutnak attól. De tényleg komolyan föl kell tennünk a kérdést, hogy halljuk a jó pásztornak a hangját? Én úgy látom, hogy a gyógyulás beismeréssel kezdődik. Hadd hozzak nektek a János evangélium a 9.41-től, ez az Úr Jézus és a farizeusoknak a beszélgetése, és azt mondta nekik Jézus, ha vakok volnátok, nem volna bűnötök. Ám de azt mondjátok, hogy látunk, azért a ti bűnötök megmarad. Egy picit magyarázzuk meg ezt a dolgot. Ha valaki beismeri azt, hogy baj van az életében, az már a gyógyulásnak az útján van. Ha valaki úgy képzeli, hogy minden rendben van az életében, és még sincsen, akkor megmarad annak az embernek a bűne. Ott marad a sötétségbe. Na azt mondta az Úr Jézus nekik, szó szerint nem, de a következtetés levonták, hogy ti vakok vagytok. Hiába hivatkoztak Isten igényére, olvasgatjátok állam, vakok vagytok. Ha beismernétek, hogy vakok lennétek, akkor meggyógyulhatnátok. De mivel azt mondjátok, hogy ti látok, nektek megmarad a bűnötök. Tehát a gyógyulás beismeréssel kezdődik az életünkben. Szeretnék most, ugye a bűnbánatról van szó, a bűnbánat a gyógyulásnak az egyik jelentős eseménye, de én úgy gondolom, hogy egy kicsit át kell gondolnunk a bűnvallás és a bűnbánat között való különbség. A bűnbánat nem egyenlő a bűnvallással. És azt, hogy egy kicsit szemléltessem ezt, nekem az Ézsaiás prófétának a 29.13 jutott eszembe, ez nekem nincsen kírva, mert mai nap jutott nekem ez eszembe, hogy odalapozok az Ézsaiás 29.13, hadd olvassam föl nektek. És szólt az Úr, mivel a négy szájával közelek hozzám, és csak ajkaival tisztel engem, szíve pedig távol van tőlem, úgyhogy irántam való félelmük betanított emberi parancsolat csupán. Szóval, egy kicsit ezt hadd magyarázzam meg. Ugye, sok esetben a bűnvallás az csak a szájunk által történik. Elmondjuk, ezt cselekedtük. Nézzétek meg az igeversnek a végén is, hogy miért? Irántam való félelmük betanított emberi parancsolat. Mit jelent ez? Nem szívből fakad. Elmondta, ez a bűnöm. Ez a közösség ezt várja el, hogy bevalljam. Hát én bevallom. De csak még egyszer, mi az? Betanított emberi parancsolat. Megfeledés a társadalomnak. Megfelelés a közösségnek. Csak szájával közelek hozzám, nem szívvel közelek. Ez az óriási nagy különbség a bűnbánat és a bűnvallás között. Ha a bűnvallás igazán őszinte az életünkben, abban meg fog jelenni az én véleményem szerint igazából a bűnbánat is. Úgy fogalmaztam el, hogy a bűnvallás sokszor csak a tudásunkhoz kapcsolódik. Tehát tudjuk, hogy mi a jó és mi a rossz. És szájunkkal elmondjuk, szívünk nem társul hozzá. És ez miért lehetséges? Mert az az ember még szívében még mindig kötődik a bűnhöz, kedves neki. Nem érzi a bűneinek a súlyát. Elmondja. Mert most elmondom, az Úr megbocsát, ez a dolgunk rendje. De én mindig kötődök a bűnömhöz. Nem gyűlöltem meg azt a bűnt. Nem is akarom igazán elhagyni. Egy másik példát is mondok a bűnbánat szükségességéről. A kivonuláskor Izrael népe a páska báránk keseri füvekkel együtt fogyasztotta el. Így van leírva a Mózes második könyve 12.8, a húst pedig egyék meg azon az éjjel tűzön sütve, kovásztalom kenyérrel és keseri füvekkel egyék meg azt. A páska bárány az a báránynak a feláldozása, ami az Úr Jézus Krisztusnak a megváltását mutatja előre, hogy ezen keresztül nem kell meghalni, mert ezzel a vérrel befestették az ajtófélfát, és a pusztító angyal elkerülte azokat a házakat, ahol ez megtörtént. Ugyanúgy a pusztító angyal minket is elkerült, az Úr Jézust befogadtuk az életünkbe. Mindenki másra ott vár a pusztító angyal, mindenki el fog veszni. De ugye ezt megünnepelték a zsidók, és azt mondom, amikor levágták a bárányt, és elfogyasztották a bárányt, ez kovásztalan kenyérrel, ami a bűntőmentes tisztaságot jelenti, és keserű füvekkel kellett tenni. Nekem meggyőződésem, hogy ez a keserű füvek a bűnbánatot fejezik ki. Keserűséget, szomorkodást. Miért? ahogy eddig éltem az életemet, megbántam azt, amit tettem. Megbántam az eddigi életemet, megbántam az én bűtlenségemet. És képzeljétek el, hogy nem csak a Egyiptomból, ami a bűnből és a világból való szabadulást jelképezi a Szentírásban, hanem mindig, amikor zsidók ünnepik, ezt keserű fűvel együtt fogyasztják el. De nézzük meg, kicsi jobban érthető a proféta szavai alapján a megváltás, és illetve maga a bűnbánat is. A Zakariás 12.10-ben ez van megírva, a Dávid házára és Jeruzsálem lakosaira pedig kiöntöm a kegyelemnek és könyörületességnek lelkét, és rám tekintenek, akit átszegeztek, és siratják őt, amint siratják az egyetlen fiút, és keseregnek utána, amint keseregnek az elsőszülött után. Zakariás próféta, valaki meg tudja mondani, hogy az Úr Jézus születés előtt hány évvel élhetett Zakariás? Legalább 400. Valami 400 év, tehát látjátok? Ez szinte az, mintha már valaki látta volna a golgotai eseményeket és leírja a dolgokat. Annyira pontosan és egyértelműen az Úr Jézus Krisztussal vonatkozik, és több mint 400 évvel ezelőtt ezt már a Bibliában, Zakariás prófétának a könyvében megírták. Az egy másik dolog, hogy bizonyos tekintetben lehet, hogy ez még nem teljesült be, hiszen nagyon sokan nem sivatták ott a kereszt alatt. De hát azért, ha arra gondolunk, annak a 3000 megtérőnek, aztán utána 5000 megtérő volt, ugye az apostolok cselekedetei, hányan voltak Jeruzsálemben, aki aztán utána siratták azt, akit által szegeztek és megöltek, mint egyetlen fiút, mint egyszülöttet. Meggyőződésem, hogy bűnbánat nélkül számukra a kereszt semmi és nincs értéke. Ezt nagyon sok megtérőnek az életében látom, hogy a megtérésének az volt az akadály, hogy nem volt bűnbánat. Amikor a bűnbánat helyet kapott az életében, akkor megtért. Akkor Jézushoz kapcsolódott az élete. Mert addig nincs értéke Jézus Krisztus keresztjének, amíg nincs bűnbánat. Ez nincs értéke. Pedig nézzétek meg, Ézsaiás 53.5-ben ez van írva, hogy pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, és az ő sebei árán gyógyultatok meg. Hát, aki ezt nem írja át a bűnbánatot, nem tudja mi ez. A mi vétkeim, tehát az én vétkeim miatt kellett oda menni. Milyen súlyos következménye van azoknak a bűnöknek, amit az életemben elkövettem. A szomorúság csak akkor eredményes, ha a megtérésre szomorodunk meg. A 2 Korintus 7.9 azt mondja, hogy mivel megtérésre szomorodtatok meg. Na ugye van még egy fogalom, hogy megtérésre is meg lehet szomorodni. Mi ez a megtérés? Sokan a gondolkodás megváltozását jelölik meg, ezt említik a szó magyarázatának, de úgy gondolom ez nagyon kevés, mint csak a gondolkodásnak a megváltozása, a megtérés. Nagyon jelentős, tegnap este is hallottunk erről, hogy milyen jelentős a gondolkodásunknak a megváltozása. De amit ez a szó kifejez, a megtérés, az sokkal több a gondolkodásmód megváltozásának. Ez az egész szívnek a változását jelenti. Bármelyik megtérés történetet elolvassátok a Szentírásba, nem csak a gondolkodásuk változott meg az üzenet hatására, hanem az érzelemviláguk is megváltozott, és utána az akaratuk is megváltozott. Minden megváltozott. Az egész szívük megváltozott. Egy új teremtésé lettek, újjá lettek utána ezek az emberek. Teljesen megváltozott. Az egész szívnek a megváltozását jelenti. Tehát szomorúság, ugye az egész szívednek a megváltozására szomorodtál meg. Ezt eredményezte a szomorúság a te életedben. Nézzük meg, hogy mi történt Korintusban, mert ugye hát egy nagyon kemény üzenete volt Pál apostolnak, és nagyon félt attól, hogy ennek mi lesz a következménye, hogy a gyülekezet fogadni fogja ezt az isteni üzenetet, vagy nem. Mert nagyon szerette volna, hogyha a gyülekezet megmenekül, és Istennel jó kapcsolatba kerül. És ezt olvashatjuk a 2 Korintus 7.11-ben, mert íme ez a ti Isten szerint való megszomorodástok milyen nagy buzgóságot keltetti bennetek, sőt védekezés, sőt rosszankodást, sőt félelmet, sőt kívánkozást, sőt buzgóságot, sőt bosszúállást. Mindenképpen bebizonyítottátok, hogy tiszták vagytok e dologban. Szeretnék valamit megértetni az Isten szerint való szomorúságban. Az Isten szerint való szomorúság megváltozott életet eredményez. Akinek nem változik meg az élete, az nem Isten szerint szomorodott meg. Ezt olvashatjuk. Ezzel bizonyították be, hogy valóban Isten szerint szomorodtak meg. Nézzük meg, hogy mit jelentenek az egyes szavak. Buzgóság. Ez a szó a szorgalmat és teljes odaadással való rohanás Isten felé. Értitek ez a nagy változás? Szorgalommal, teljes odaadása, futok Isten felé. Védekezés. Ez az apológia, hitvédelem. De ez a dolgoknak a tisztázása. Minden tisztázni szeretnék az én életemben. Bosszankodást. Önmagával szemben. Felháborodás. Mit mond a 73. Zsoltárnak a írója Ászáf? Hogy oktalan állatként viselkedtem volna, hogyha ezt tettem volna. Felül bírálja az eddigi dolgai, milyen ostoba voltam, hogy így éltem az életemet. Milyen szörnyűséges az én hűtlenségem, Isten előtt. Bosszankodok miatta, hogy miért ezt tettem az életemben. Félelem. Ez a félelem az Isten félelme. Távol maradni a bűntől és Istenhez ragaszkodni. Ez a gyümölcse az Isten szerint való megszomorodásnak. Kívánkozás. Ez egy buzgó, heves vágyakozás Isten után. Ugye, erről is sokat beszéltünk már itt a Balival is, vagy tegnap este is talán előfordult az, hogy ez az Istennek a vágya, hogy keressük őt, kutassuk őt. Ugye, mint Mózes a felhőbe, 6 napot vár, 7-én szólt az Úr. Heves, buzgó vágyakozás Isten után. Ezt mutatták a korintusiak, ezt tanúsították. Van egy még egy buzgóság, ami más szó, ez azt a erős ragaszkodást fejezi ki, amiről az Úr Jézus beszél, hogy az erőszakosok ragadják meg Isten országát. Tehát akik mindenképpen meg akarják Isten országát ragadni, nagyon erőszakosak, nem engednek semmit, céltudatosak, csak ez, megragadom. Mert ez az életnek az értelme. És van egy bosszúállás a végén, ez a bosszúállás a bűn üldözése, bosszúállás a gonosztevőknek a megbüntetése. Ugyanez a szó szerepel akkor is, amikor enyém a bosszúállás, én majd megfizetek, mondja az Úr. Értitek? Tehát ez a bosszúállás a bűnnek az üldözése. Elsősorban a mi életünkben. Ilyen áldott gyümölcsei eredményei vannak a bűnbánatnak, és ha megtaláljuk ezeket a lelkünkben, akkor valóban eljutottunk a megbánhatatlan megtérésre. Mert azt mondja Pál apostol, ha valakinek az életében Isten szerint való szomorúság van megtérésre, az megbánhatatlan megtérés. Tehát ez azt jelenti, hogy soha nem vágyik vissza, ami előtte volt. Soha. Megbánhatatlan. Soha többet nem. Ez az Isten szerint való megtérés, megszomorodás az életünkben. Szeretnék 2 dolgot hozni az életembe, hogy mindezt, amit az ige alapján elmondtam, szemléltessem. 2 bűnbánatot említenik, az egyik a megtérésemnek az évében volt. Elfogadtam, hogy én bűnös vagyok, és így is elfogadott az Úr engem, de az Úrnak meg kellett mutatni a bűneimnek a súlyát. És amikor védkeztem az Úr előtt, annyira megszomorodtam, hogy sírtam azon az estén az Úr előtt, és azt mondtam, hogy... És sírva ezt mondtam az Úrnak, hogy ha te tényleg most ott lennék te előtted, és azt mondod, hogy menjek a pokolba, kározatra, akkor én csak azt tudnám mondani, hogy igazad van. Én azt értem le, a poklot, a kározatot. És tényleg ezt sírva mondtam el az Úrnak, és utána azt mondtam, hogy de köszönöm, hogy nem kell oda mennem, mert megbocsátottad a bűneimet, megmentettél engem. De kell, szükség van erre a síró bűnbánatra az életünkben. Hadd mondjak egy másik dolgot, ez tavaly történt szeptemberben. Amikor rájöttem, hogy mi történt Sopronban, milyen állapotba került a gyülekezet, beláttam, hogy ez az én hűtlenségem miatt is történt. És annyira elszomorodtam, amikor ezen gondolkodtam, hogy mi a helyzet most, hogy elcsuklott a hangom, és elkezdtem sírni. Tehát mit tudok csinálni ebben a helyzetben? Semmit nem tudok csinálni. És valahogy az volt, hogy a saját hűtlenségemet láttam ebben a helyzetben, és tudjátok, ez olyan, hogy az embernek ez az őszinte bűnbánat az életében, de nem marad így soha az ember. Tehát az imádságom végén én már boldog voltam, és megvigasztalódott, örömmel teli ember. Ez egy csodálatos életérzés. Ott van, belátod hűtlenségedet, szomorkodsz, sírsz rajta, az imádság végén meg már örülsz, hogy Isten milyen hatalmas. Tudtam, hogy nem mondhatom, hogy ilyen vagy olyan a gyülekezet, mert ez az én hűtlenségem miatt történt. Mély fájdalom volt bennem Isten előtt, és ekkor Isten megérintett az ő vigasztalásával, és örömet adott. Megbocsátott a bűnömet, de figyelmeztetett, hogy többé ne vétkezzen. A bűnbánat az nem azért van, hogy utána rendszeresen vétkezzünk. Pont az az üzenet ennek, és ugye megbánhatatlan megtérést eredményez, hogy többé ne vétkezzél. Ez eredményezte a felébredést, amit egy folyamatként élek át magam is, és minden ember így él. Megnyílik a szeme is, ami eddig elfogadható volt, az bűnössé válik az életében. Megérted az Úr hangját, és elkezded őt követni. Emlékszem, milyen fájdalmas volt az ébredés, szerettem volna visszaaludni. Nagyon fájdalmas a felébredés. Látod, hogy szinte semmi nincsen a helyén, minden máshol van. Nagy rendetlenség, káosz van, ezt az igét is használja az ige, káosz van, semmi nincsen a helyén. És ezt látod a saját hűtlenségedet, fáj minden, amit látsz, és szerettem volna visszaaludni. Nyugodtabb volt az életem, amikor nem láttam ezeket a dolgokat. És Isten egyből szólt, három igét adott egyből. A háromik legkeményebb az az volt, hogy kevés büntetést kap az az ember, aki nem tudja, hogy mi a kötelessége, és sok büntetést kap az az ember, aki meg tudja, hogy mi a kötelessége, és mégsem teszi. Úgyhogy Isten azt mondta, hogy hát, ha vissza akarsz aludni, akkor ez ennek lesz a következménye, ez lesz a következménye, és te sok büntetést fogsz kapni, mert te tudod, hogy mi a kötelessége. Szembe kell nézni a bűnnel, le kell számolni vele, elsősorban magamba, de nem csak magunkban, Isten igé alapján. Nagyon világosan beszél a Szentírás arról, hogy nem csak magunkba kell a bűnnel leszámolni. Hadd olvassam ezt föl nektek, Efézus 5.11-14. És ne legyen közösségtek a sötétségnek gyümölcstelen cselekedeteivel, hanem inkább meg is fedjétek azokat. Mert amelyeket azok titokban cselekesznek, égtelen dolog csak mondani is. Mindezek pedig megfedettén a világosság által napvilágra jönnek, mert minden, ami napvilágra jő, világosság. Annak okáért mondja, serkenj föl, aki aluszol, és támadj fel a halálból, és felragyog te néked a Krisztus. Ez össze van kötve. Tehát fel kell fedni a dolgokat én életemben, mások életében, a gyülekezet életében, különben nincsen ébredés. Nagyon sokszor a gyülekezetek félre értelmezik az ébredést. Az ébredés nem 10 megtérőnek, 10 megtérő, vagy 100 megtérő. Majd a te megtérésed fogja hozni el a másik 10-nek a megtérését. Értitek? Hát az ébredés az a bűnbánattal indul. A Szentlélek föl tudja hozni a dolgokat. Meg tud téged szomorítani. Szóval eddig nevettél és örültél. Neked szomorkodnod kellett volna. Semmi közöd nincsen Istenhez. Nem is figyelsz oda. Nem is hallod az ő hangját. Hol vagy te egyáltalán? És akkor a Szentlélek ezt feltárja, megszomorodunk, és oda térünk az Úrhoz. Elhozza a mi változásunkat, és a mi változásunkkal elhozza a környezetnek a változását. Az ébredés bennünk van, és nem máshol várjuk ezt. Szeretnék föltenni egy kérdést, hogy neked mikor történt őszinte bűnbánat az életedben? Amikor hűtlenséget világossá vált, és ezért tudtál sírni. Mikor volt utoljára, amikor a hűtlenségedet megláttad? Sirattad, elvesztett kapcsolatodat Istennel. Gyászolsz, mert nem hallod az Úrnak a hangját. Az Úr Jézus ezt mondja a Jelenések 3.19.20-ban, akiket én szeretek, csak azokat, akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem. Légy buzgóságos azért, és térj meg. Íme az ajtó előtt állok és szörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Hát az a kérdés, hogy az Úr Jézus a szívünkön kívül, vagy belül áll. Megint csak mondom, ez az üzenet nem a hitetleneknek szól, ez a laodíciai gyülekezetnek szól, ez az üzenet, ahol az Úr Jézus kívül áll. De szereti őket, megfeddi, megfenyíti, szeretetéből fakad, és elmondja, hogy én kész vagyok megint bemenni hozzátok, de beengedtek? Szóval az Úr Jézus a szíveden kívül vagy belül áll. Nem azt kérdezem, hogy megtértél valaha, hanem hogy most hallod-e a jó pásztor hangját. Mert ha nem, akkor kívül van. Akkor van benne a szívünkben, hogyha halljuk a jó pásztornak a hangját. Végezetül azt szeretném nektek elmondani. Hallottam egy történet. két testvérnek a beszélgetése volt. Az egyik testvér tényleg a bűnöket lerendezte az életében, igyekezett az Úrnak megszentelt életet élni, kerülte a rosszat, végezte a szolgálatát, igyekezett az igéből is minél több dolgot megismerni, és egyszer csak találkozik ezzel a másik testvérrel, és azt mondja, tudod, mi hiányzik az életedből? A bűnbánatnak a szelleme. Kérd Istentől, és megadja. És úgy döntött ez a testvér, rendben van, imádságban kérem az Úrtól, hogy adja meg a bűnbánatnak a lelkét, szellemét az életembe, és eljött, és megváltozott az élete. Itt megállnék egy pillanatra, hogy mondhatta volna ezt a testvér, hogy miért kényem ezt az életembe? Hát nagy bűnök nincsenek, hát eleve tisztán akarom tartani az életemet, erre igyekszek szolgálni az Urat, nincsen nekem erre szükségem. Elvethette volna ezt a kérdést, de ő megragadta a lehetőséget és kérte. És akkor, amikor ezt ajándékként megkapjuk az Úrtól, mert meggyőződésem, hogy a bűnbánat ajándék. De milyen ajándékokat szoktak kérni a gyülekezetben Istentől? Valaki kéri, szokás itt a, akár a baptista egyházban, vagy a pünkösdi egyházban a bűnbánatnak az ajándékát kérni? Mert ez egy óriási ajándék. Képzeljétek el, ezen keresztül ragyog a Krisztus. Ezen keresztül, amikor megkapod a bűnbánatnak az ajándékát. És tudjátok, hogy a bűnbánat és töredelmes szívet az Úr nem veti meg. Ez a kapcsolat Istennel. Erre van mindenkinek szüksége. Úgyhogy én, ahogy ez a testvér feltette a kérdést ennek a másik testvérnek, én ezt mondom nektek is. Hogy az lenne jó, hogyha kérnétek a bűnbánatnak a lelkét az életetekbe. Hogyha ezt megtapasztalná mindenki. Én is kérem ezt továbbra is. Nem csak egyszer, nem kétszer, nem háromszor, ezt sokszor kell megtapasztalni az életünkbe. Isten ezt rendszeresen adja az életünkbe, megtisztít. Még egy dolgot, hogy félreértést ne essék. Itt nem szomorkodó gyülekezetet szeretnénk látni. Ha valaki sokáig benne van a szomorúságban, most már látjuk, hogy az világ szerint való szomorúság. A kesergő ember Istentől távol él. Látjuk azt, hogy az Isten szerint való szomorúság egy imádságon belül átbillen örömbe. Ha Isten az ő szomorúságát megadja, egy imádságon belül elkezded szomorúság, átbillen örömbe. De miért? Mert az állapotod változott meg. Tehát az érzelmeik az állapottal kell összefüggésbe lenni. Isten nélkül vagy. Teljesen normális dolog, hogy szomorkodsz és keseredsz. Ez az isteni rend. Ha nem így van, akkor beteg vagy. Ha viszont az Úr ezt elvégezte a szívedbe, megbocsátotta a bűnödet, megtisztította a szívedet, az Úrhoz közel kerültél. Mi van az Úrnál? Gyönyörűség van az ő jobbján. Teljes öröm van te nálad. Ez egy imádságban történik. Nem tudom, nem mondom, és semmiből nem szeretnék törvényszerűséget csinálni. Van, amikor vajudnia kell az embernek, és nehezebb időszak van az életében. De ha nagyon sokáig tart a szomorúság, akkor el kell gondolkozni, hogy te mit keresel? Nem önsajnálat van benned? Nem az emberi megbecsülésedet vesztetted el? Mit keresel? Az áldást, az emberek megbecsülését, vagy a magát, Isten? Ez az az üzenet, amit Isten rám bízott, és én most itt egy ámennel lezárnám, és átadom akkor Szücsi neked a bátorítást az imádságot.